Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ez itt a Keddesti Fények 16. adása. Én Takács Áron vagyok, a Tribün házigazdája, és itt van velem a vonalban Katona Dániel, a Fűzővel kifelé főszerkesztője, Bácsonyi Patrik, az FK szakértője, és Nyírő Erik, a Tribün házigazdája. Sziasztok!
Sziasztok!
A mai műsorunkban az Önrándó NFL rovatunkkal kezdünk majd, ahol röviden kibeszéljük a Divisional Round 4 mérkőzését, elsősorban pedig a vesztes csapatokra fogunk fókuszálni, majd beharangozzuk a konferencia döntőket is, de mielőtt még beszélnénk a meccsekről, általános vélemény, hogy az év legjobb futball hétvégéje a Divisional Round kör. Erika, visszatekintesz az elmúlt évekre, szerinted is igaz ez az állítás, és 1-től 10-es skálán hányásra értékelnéd a hétvégét?
Én általánosságban véve mindenképpen ezt mondanám, mert ilyenkor azért ugye csúsztatva van, és vannak szombati meccsek is, amik nem ütik a vasárnapi prime time meccseket, meg a délután nálunk 7 órás meccseket, és mindegyik azért elég nagy téttel bíró meccs, úgyhogy nekem is a kedvenceim közé tartozik ez, meg a wildcard kör, amikor tök jó meccseket lehet látni igazából. És hát azt mondanám, hogy nem volt minden meccs most hétvégén izgalmas, vagy olyan túlzottan izgalmas, de azért jó volt, mert a tét miatt mindenképpen izgalmasak ezek a meccsek. Tehát, hogyha pártatlanul nézi az ember, akkor igazából most téged kérdezlek széncesként, vagy ilyen szénc szimpatizásként, mikor volt ez, amikor lemondtál a meccsről Brady-ék ellen? Negyedik negyed vége fele, nem?
Hát igen, negyedik környékén, de egyébként meg végig érdekes volt az a mérkőzés, ja. Meg bőven lehetősége lett volna nyerni is a Saintsnek, meg ott az egyik csapat sem volt meggyőző, azért volt érdekes számomra, de még nem menjünk bele így a mérkőzésekbe. Minden meccsen azért én is megtaláltam azt, ami tűzbe hozott és érdekes volt, de egyik mérkőzésnél se értem el azt a katartikus pillanatot, amit úgy vártam előre, hogy majd mekkora drámák lesznek és izgalmak, hanem még mindig úgy vagyok vele, hogy jó, már benne vagyunk a playoffban, de még a java még hátra van, vagy a nagy durranás
hát
még
bízunk benne, bízol benne, nem?
Hát persze, legalább egy olyan mérkőzés legyen, amin eldobom az agyam.
A Browns meccsen lehetett izgulni egy kicsit. Tehát amikor már a Mahomes kiesett, akkor benne volt, hogy ez a Browns offense azért rak fel még pontokat, és visszajön a meccsbe. Szerintem az egyébként még az volt a legizgalmasabb meccse hétvégén.
Igen, főleg, hogy ott a legvégén cserre irányítóval egy negyedik kísérletet kellett megoldani, és azért az szerintem olyan játék volt, ami ehhez a hétvégéhez felért. Nem minden meccs sem mondható el ez valóban.
Sajnos.
Igen.
Főleg úgy, hogy előtte nagyon tisztán adta el a labdát az endzone-ban. Enni, úgyhogy igen.
És akkor kezdjük azzal a mérkőzéssel, ahol Erik nem igazán volt semleges szurkoló. Green Bay Packers, Los Angeles Rams 32-18. Hát a Packers offense lehengerlő volt, és az egész hétvége legmeggyőzőbb játékát mutatták. A Los Angeles Rams védelme a hosszú játékokra rendezkedett be, így működött a futás és a rövid passzos játék. Túl későn változtatott a Rams a mérkőzésen, és egyáltalán tudott volna? Dani?
Hát ugye, most ahogy visszanéztem, a mérkőzést készülök is az elemzésre, ami majd holnapjön ki. Ha a második negyed vége felé kezdette változtatni a Rams, és próbált jobban figyelni a futásra és a videójátékokra, az a baj, hogy nekik ez a filozófiájuk, hogy ők inkább a hosszú passzokat védik le, és akkor a futások és rövid passzok azok működnek ellenük. Ez alapvetően szerintem egy jó stratégia, mert sokan nehezebb sok kicsi játékkal végigmenni a pályán, és ez egy nagyon türelmes irányítót igényel, vagy egy nagyon jó futójátékot, mert őket ugye a Fortnite-hez is kétszer megszivatta őket idén, úgyhogy kicsit ezt nem vettem figyelembe mondjuk a meccs előtt, vagy ezt nem gondoltam, hogy nem sikerül az elején változtatniuk, vagy hogy ennyire domináns ez, és ennyire nem lehet megállítani a Packers a mérkőzés során. Úgyhogy lehet, hogy később változtattak, vagy lehet, hogy alapból máshogy kellett volna berendezkedniük, de azt is láttuk, hogy ha meg felléptek a futásra, akkor meg Rodgers hosszú játékokkal szivatta meg őket, úgyhogy, vagy egyen legalább. Úgyhogy szerintem ezzel a Packers offense ellen nem nagyon tudott valamit csinálni a Rams defense, még hogyha nyilván kicsit jobb esélyek is lettek volna más felfogással.
Igen, hát amivel ugye meccs előtt nem lehetett számolni, az az, hogy a Packers offensive line ennyire domináns lesz a Rams D-line ellen, és ugye ez hozta létre azt, hogy egyrészt működött a futás, majdnem 200 yardot tettek meg a földön, másrészt pedig ugye, hogy Rodgers teljesen zavartanul passzolhatott. Igen, ebbe közrejátszott az, hogy Donald nem volt teljesen egészséges, és hát egy nem egészséges Donald, az most nem volt képes semmire ez ellen a Packers online ellen. Ezt szerintem egyáltalán nem kisebbíti a Green Bay támadófal érdemeit, mert hatalmasat játszottak. Ellenben én megnéztem volna, hogy egy teljesen gyógyult Donald ellen mire lehetnek képesek, mert nem is, körülbelül a snapek felében volt csak fönn a pályán, de amikor ott volt, akkor sem igazán tudott teljes erőkifejtéssel játszani. Úgyhogy szerintem igazából ezen múlt az, hogy ennyire sima lett a mérkőzés. Amúgy is, ha jól emlékszem, mindannyian a Packersre tippeltünk, szóval nem volt meglepő az, hogy ők hozták a meccset. Az, hogy ilyen könnyedén hozták, az pedig részben ennek volt köszönhető, részben pedig annak, hogy Rodgers és LaFleur nagyon-nagyon jó taktikával jöttek ki, nagyon türelmesen játszottak, támadták az ellenfél gyenge pontját, ugye Troy Hill-t teljesen kipécézték, és hát tulajdonképpen amit felé dobtak, az abból elkapás lett, de az, hogy mennyire jó volt a Packers, aznál jobban semmi nem mutatja, hogy Ramsey is teljesen tehetetlen volt. Nem azt mondom, hogy rommá szivatták, de nagyon messze volt a domináns formájától.
Igen, mert abszolút, beszéltünk.
Pedig a Goff, ja, mondta ki.
Igen, mert beszéltünk arról. Majd, később.
Ja.
Beszéltünk arról egyébként a mérkőzés előtt, hogy a Packersnek van az egyik legtöbb 40 yard pluszos játéka, és veszélyesek a hosszú passzaik, de mégis talán egy kisebb szelet a támadósorban ez a felfogás, meg a játéknak ennek a képe, és ami szerintem igazán erőssége a Packersnek, a rövid passzos játék, a futójáték, és amit szerintem Rodgers megtanult a tavalyi szezonban, meg az idei szezonban, hogy bízzon LaFleurnek a rendszerébe, nem tartja túl sokáig a labdát a kezében, mert azért tavaly láthattuk, hogy szeret improvizálni, 3-4-5 másodpercig a kezében tartani a labdát, és most azért rendre 2,5 másodpercen belül elszabadul a kezéből a labda, és amikor meg mondjuk a kezében tartja, akkor meg a támadó fel 10 másodpercig is képes megvédeni, úgyhogy szerintem Rodgers is beállt a sorba, és hogyha egy ennyire zseniális irányító, aki MVP formában van, beáll egy ilyen rendszerbe, akkor az nagyon veszélyes lesz, és nagyon jól működik, és hát jó kérdés, hogyha mondjuk vált a Rams, és jobban betölti a boxokat, akkor már play action passzokból még inkább veszélyes a Packers, úgyhogy én még Rodgers is kiemelném, hogy képes volt beállni a sorba, és elviselni azt, hogy nem neki kell megnyerni a mérkőzést, hanem a rendszer meg a többiek megteszi, és amikor kell, akkor fog csak fellépni.
És az, egyébként az... meg még volt két dropja is ott az elkapóknak, tehát ott Lazard is beúszhatott volna még egy nagyon könnyű TD elkapást, meg a Valdez-Scantling is.
Nekem az a kedvencem egyébként, ahogy Rodgers mosolyog a snap előtt, akkor látja, hogy a Rams safety-k feljebb mozogtak egy kicsit, és látja, hogy Lazard tökönesen lesz a poszt útvonalával, az nagyon jó volt. Meg volt azt hiszem, hogy még egy eset, amikor így mosolygott, és pont láttuk a közvetítés során, hogy mosolyog a snap előtt, és talán jött egy nagyobb játék, vagy egy jobb játék, úgyhogy ezek ezeket így jól nézni közben.
Patrik, említetted Adamsnek meg Ramseynek a párharcát, pont hoztam neked velük kapcsolatban egy kérdést, mert a mérkőzés előtt nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezett ez a párharc, ez a csata. Adams végül 9 elkapással, 66 yarddal és egy TD-vel zárta a meccset. Akkor azon a véleményen vagy, hogy Jalen Ramseyt lenullázta, vagy teljesen megverte Adams, és a Packers elérte a célját, hogy tudták használni Adams-t, és nem vette ki teljesen a játékból Jalen Ramsey, akkor Adams nyerte szerinted a párharcot?
Részben értek csak egyet, mert azért Ramsey nem volt végig Adams-en, tehát 3 vagy 4 olyan coverage volt, amikor Ramsey fogta Adams-et, és azokban egyébként elkapás lett, tehát mondhatjuk, hogy megverte, viszont nem ezzel nyert a Packers, tehát Ramsey azért nem kapitulált itt a mérkőzésen teljesen, inkább a rendszer játszotta ki őt, és így az egész Packers offense működött nagyon jól. A kettőjük párharcában talán Adams-nek adnám az edge, de nem feltétlenül mondanám azt, hogy bebizonyosodott, hogy akkor Ramsey nem képes egy ilyen szintű elkapót egy az egyben levenni a pályáról.
Most nézem közben gyorsan, hogy 3 dobás volt Adams felé Ramsey mellett, abból 27 yard lett, hogy meg ugye az a baj, hogy azért a Packers igyekezett elterelni Adams Ramsey felől, de a Rams sem ragaszkodta ahhoz, hogy Ramsey menjen.
Igen, körülbelül ez látszik. Igen.
Szerintem Ramsey megtette azt, amit kellett. Nem érzem úgy, hogy ne hozta volna ki egy döntetlen közelire a párharcot.
Nem volt egy különösen jó meccse Ramseynek, az biztos, de nem is, most nem is az a taktika, hogy tényleg akkor ő egy az egybe levegye Adams, vagy egy az egybe levegyen valaki más. Tehát most más volt a taktika a Ramstől. Nem biztos, hogy ez jó volt, így utólag, nyilván utólag okos az ember. Most a TD-ről például biztos, hogy nem tehetett, mert azt nem lehetett levédekezni, ahogy ugye átmozgatta motionbe a Packers Adams, tehát az nyilván nem az ő hibája volt, de nem volt egy olyan domináns meccs, mint amit egész évben láttunk tőle.
Los Angeles Rams 18 pontot fel tudott tenni a pályára. Erik, összességében elégedett vagy Goffék teljesítményével, vagy van hiányérzeted, most akkor dicsérheted Goffot.
Még mindenképpen meg akartam dicsérni. Nyilván nem volt kimagaslóbb sem, de ugye, ahogy így pártatlanként néztem a meccset, azért úgy mondom, hogy meglepően pontos volt szerintem ezen a meccsen. Nyilván nem dobott nagyon mélységi passzokat, de amiket dobott, azok ültek általában. És ez még amúgy egy darabig tartotta a Ramsben a lelket szerintem. Úgyhogy sokszor beszélünk már róla, hogy mi a plafonja Goffnak, szerintem az úgy most is lehet, de hogy azt viszont most nagyon stabilan hozta, főleg, hogyha belevesszük, hogy még a hüvelykújja az nem teljesen 100%-os, úgyhogy én ezért őt mindenképp meg akartam dicsérni, mert azért nálam benne volt a meccsben, hogy akár rajta is elmehet ez. És akkor végül nem rajta ment el, ami egy nagy plusz, hanem inkább ez, hogy a McVay se tudott úgy adaptálódni a LeFleur rendszeréhez. És azért ez ritka, mondjatok rá valamit, Patrik.
Hát a mérkőzés, az érdekes, hogy mérkőzés végén Sean McVay nem védte meg Goffot, sőt olyan nyilatkozatot tett, ami alapján várhatnánk, hogy lecseréli Goffot, vagy McVay szerintem a szíve szerint lecserélni Goffot, és más irányba vinni a franchise, de Goff gyakorlatilag kivághatatlan. Patrik, látsz egyáltalán esélyt arra, hogy Goffot kivágják? Hogyha Goff marad, akkor mennyi potenciál maradt még ebben az offenszben, és esetleg egy újonc irányítóval, Mac Jones-szal, Trey Lance-szel lehetne sikeresebb ez az offensz?
Azért különösen nehéz a szituáció, mert tegnap az összefoglalópodban arra következtetésre jutottam így magamban, és nagyjából Dan is egyetértett, hogy Goff körülbelül most az az irányító, aki a régi Dalton skálának a Daltonja. Tehát egy olyan közepes franchise irányító, aki nem katasztrofális, be tud rakni kezdőként, viszont nem várhatsz tőle igazából semmilyen villanásokat. És vannak kifejezetten jó meccsei, vannak kifejezetten gyengék, és vannak átlagosak, amivel ő maga nem fog meccset nyerni, egy rendszerben akár működhet is. Szerintem tökéletesen ez a plafonja ezeknek az irányítóknak, amit most a Rams véghez tudott vinni, be tudnak jutni a rájátszásba, akár ott még mehetnének is egy kört, ha minden klappol, de valahogy ennél több nincsen bennük. És a Rams nincs abban a pozícióban, hogy tudjon irányító draftolni, és amikor van egy ilyen franchise irányító, mint Goff, aki nem katasztrofás, tehát nem kell mindennedet odaadnod, hogy szerezzél mindenképp egy új irányítót, akkor nagyon nehéz robbantani, hogy akkor hogyan szerzel egyet. Úgyhogy én abban látom most jelenleg a Rams számára a jövőt, hogy megpróbálja még inkább komfortosabbá tenni Goff számára ezt az offense-t. Kellenek még playmakerek, mert egyébként szerintem az elvitathatatlan, hogy nincsen elég playmaker ebben a csapatban. Cooper Kupp van ott, aki egyébként nem játszott ezen a mérkőzésen, erről nem is beszéltünk, de hogy rajta kívül ki tudnám mondani?
Woods jó.
Igen.
Woods azért jó.
De nem mondod azt, hogy egy igazán jó playmaker, egy korrekt elkapó, ennyit tudok
nincsen
mondani.
Nincsen VR1-je igazából a Ramsnek, mert Cooper Kupp slot, nekem Woods egy második számú elkapó, talán egy ilyen magasabb, fizikálisabb típusú elkapó kellene.
Igen, tehát elkapó is kéne, a tight end játékuk szerintem a nullához konvergál, néha voltak jobb-jobb meccseik a fiataljaiknak, de hogy alapvetően ők se olyan megbízhatóan jó playmaker, jó tight endnek, úgyhogy én ebbe az irányba próbálnék elmozdulni, és megnézném, hogy akkor mi van, aztán kiderül.
Az is kérdés, hogy a rendszer hogy van felépítve, hogy mennyire, mert én úgy érzem ebben a rendszerben, hogy nem kell egy első számú elkapó hozzá, de mondjuk azt sem látom, hogy mitől lenne jobb ez a rendszer, nem tudom, milyen játékosokra lenne jobb, nyilván, hogy a támadófalat még upgrade-elik, nyilván az is segít, azon kívül, hogy egy új irányító lenne, aki sokkal többre képes.
Én egyébként Áronnal ellentétben nem feltétlenül első számú elkapót mondanék, hanem hogy egyszerűen kell még legalább Kupp vagy Woods szintű, vagy egy picit jobb elkapó. Amikor hárman voltak Cooks-szal, szerintem azért ennél jobb volt az offense, nyilván sok minden összjátéka, de az is nagyon sokat számít, hogy most kettő vagy három korrekt elkapó helyett csak kettő van ott.
Tényleg. Irányító kérdésre visszatérve, hogy nincs első körre a Ramsnek idején, úgyhogy ezzel igazából ki van lőve ez a lehetőség, még az is, hogy felcseréljenek mondjuk egy jobb irányítóért, úgyhogy szerintem 2021-re ők most meg vannak lőve Goffal, és akkor 22-ben lehet arra gondolkodni, hogy leváltsák, és kivel és hogyan pótolják.
Térjünk át a védelemre, mert Brandon Staley a Chargersnek a vezetőedzője lett. Dani, szerintem mennyire fenntartható a Ramsnek a védelmének az idei teljesítménye, vagy Staley nélkül visszaesés vársz?
Hát bármilyen top védelmi teljesítmény után visszaesést várnék, mert ez a rendje az NFL védelmeinek, hogy nem lehet egy top védő teljesítményt fenntartani, vagy legalábbis borzasztóan nehéz, és nem lehet erre bazírozni. Az nyilván nem segít, hogy a Staley ment el, aki azért elég jó rendszert rakott össze, viszonylag különleges rendszert rakott össze, vagy nem egy ilyen mindenki által használt Seattle rendszert. Úgyhogy mindenki pénzni fog, és azért annyira nincs tanesztárokkal ez a védelem. Tehát van egy Donald Ramsey, aki nagyon jó alap nyilvánvalóan, tehát ennél jobb alapot nem lehet lerakni két játékossal, mert szerintem a legjobb védőfalember és a legjobb cornerback játszik a ligában a Ramsnél. De hogy ugye ezen kívül nyilván van még egy-két korrekt iparos játékos, de azért ide kell egy jó rendszer, hogy ez jól is működjön. Nem tudom, ki lesz a következő edzője, vagy védőkoordinátor a Ramsnek. Abban lehet azért bízni, hogy McVay úgy tűnik, hogy jól választ edzőket is maga mellé, és akkor hát ha talál megint egy ilyen arcot.
Egy nagyon pici visszakérdezés Daninak, hogy van kettő ekkora szuperszárod, mint Donald és Ramsey, azon kevül meg jó iparosaid, mit vársz? Tehát melyik defense-ben van 3-4-5 elite defense? Tehát még ilyen játékosai sincsenek máshol, tehát szerintem bőven jobb a Ramsey helyzete ilyen játékos állomány szempontjából.
Oké, de nincs, tehát hogy a linebacker sorban nincs senkiük, védőfalba pesztásban, hát az, hogy korrekt iparos, az most
van pár gyenge játékosuk.
Tehát az a baj, tehát még, most van még ezen a két játékoson kívül egy Johnsonjuk, aki jó játékos, és akkor...
Darius Williams, aki minden játékot tud az egész ligában kívülről.
Most milyen védekezése volt a meccsen. Volt egy hatalmas
Idén szuper volt Williams. Nem tudom, miért nem láttuk még ezt tőle, még így nehéz nekem egy kicsit azt mondani, hogy a jövőre is, mert most már mostantól végig jó lesz. de nyilván ő nagyon jól nézett ki idén, és All-Pro szinten játszott, úgyhogy őt is persze ide vetjük a jobb játékosok közé. Nem tudom, mekkora sztár ő, vagy mennyire tudja fenntartani az idei teljesítményét.
Erik, röviden, visszaesés vársz a Rams-től, vagy tudják tartani az idei színvonalat, vagy még esetleg előre tudnak lépni?
Nagy kérdés nekem is. Én a McVay-ben, szóval az idei szezon, az nekem egy kicsit bizonyította, hogy azért van még benne. Tehát ahogy elindult, annak volt egy nagyon nagy húzatja, Super Bowl-ig is elmentek, aztán láttunk tőlük egy visszaesést, és most ez az év, ez szerintem náluk egy igazi rebound év volt, igaz, hogy nem jutottak Super Bowl-ba, meg konferencia döntőbe, de rájátszás meg volt. Úgyhogy ez alapján nálam nem írta le magát a McVay, hát miért is tette volna, ugye? Kérdezhetitek, de szerintem benne megvan az, hogy tudatosan akkor építi tovább a rendszert, és tudnak javulni. Én nem tartom, inkább úgy mondom, hogy nem tartom kizártnak, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Mennyire fásul bele Goff, ezt nem tudhatod.
Következő mérkőzésünk a Buffalo Bills Baltimore Ravens 17-3. Hatalmas meglepetésre a fél időben 3-3-ra álltak a csapatok. A védelmek készültek fel ennyire tökéletesen a támadó sorokból, vagy az offenzek játszottak a tudásuk alatt? Erik?
Én a védelmeket mindenképp kiemelném. Szerintem, és ugye itt az alapszakaszban kicsit kritizáltuk a Billsnek a védelmét, hogy nem játszik azon a szinten, mint ahogy tavaly. Szerintem ez a meccs volt az, ahol úgy játszottak kvázi, mint tavaly, és nagyon jól limitálták a Lamar Jackson futásait is. Hát ugye sok elkapóval nem kellett ott számolni, de szerintem nagyon jól megoldották, ez látszik is. És akkor még szerencséjük is volt a széllel, és Justin Tucker, aki ilyet soha nem csinált, az most két field goalt is kiadott egy rájátszás meccsen. Úgyhogy, ja, abszolút, szerintem a védelmeken múlt inkább. Meg hát én nyilván sajnálom mindig, amikor Lamar Jackson nem játszik ki a jókedvűen, meg jól, de ez most egy ilyen meccs volt.
Abszolút jól fölkészültek egyébként a védelmek, tehát az a Bills, akik az alapszakaszban alig álltak fel a base felállásban, most rengetegszer három linebackerre álltak oda, és a Ravensnek a futójátékát próbálták teljesen tönkretenni. Ahogy Erik is mondta, egyébként az időjárás is nagyon közbeszólt itt a feleknek, mert azért a két kiadott field goal-lal már is több pont születhetett volna, meg ugye a második félben is voltak olyan kritikus pillanatok, amikor a szél tette talán tönkre a játékot, és ugyanígy a Billsnél nekik talán még inkább az időjárás volt az, aki keresztül húzta a terveiket, mert Ellen körülbelül a tavalyi formáját hozta a hosszú labdáknál, nem csak a 20 plusz yardosok, de a 10 plusz yardosok is botrányosan szálltak ki tőle, tehát rendszeresen túldobta vagy mellé dobta az elkapóit. Ezen kívül, de nyilván a védelmeket dicsérni kell, mert jól felkészültek, és jól is végrehajtották azt, amit kellett. Úgyhogy a kérdésed inkább ilyen, ez ilyen részben-részben jók voltak a védelmek, de a támadó sorok se tudtak önmaguk lenni.
Ja.
Igen,
amúgy ezt hallottam a Josh Allennél is, hogy állítólag azért is dobta ennyire túl a mélységi célpontjait, mert alákapott a szél a labdának.
Hát azt én is ezt mondanám mindenképp.
Egyébként, hogy a Biz Defense-nél azt kell kiemelni, hogy nagyon sokat blitzeltek, és nagyon jól zónáztak, és akár blitzeltek, akár nem, nagyon jó nyomást tudtak helyezni Lamar Jacksonra, ami szokatlan volt talán a Bills-től is, meg a Ravens-től is, és nyilván ez nagyon fontos része volt a győzelemnek, meg azt is, hogy végigzónáztak, és nem engedték, hogy Lamar Jackson meg tudjon indulni. Meg nyilván benne volt az is, hogy Lamar Jackson hibázott egy óriásit, és nem vette észre Taron Johnson-t, aki visszarohant 101 yardon keresztül, mert az nyilván eldöntötte a mérkőzést, de a Ravens defense-t is dicsérni kell, mert nem blitzeltek annyit, mint ahogy szoktak. Ellenben mondjuk azt mutatták, hogy blitzelni fognak, azért próbálták összezavarni Ellent, és azért ez valamilyen szinten sikerült is, még hogyha nem is lehet csak erre fogni az egészet, vagy az egész Bills offense gyengeséget, nem tényleg, hogy Patrick mondta, az időjárás is közben szólt, úgyhogy szerintem ez nem egy olyan meccs volt, ahol az offenzek nagyon gyengék lettek volna, és azért ez egy rossz meccs volt, hanem szerintem itt mind a két védelmet kifejezetten dicsérni kell, és hogyha valaki szereti a jó védőfoltot, akkor ez egy jó kis mérkőzés volt alapvetően.
Egyébként még azt akartam kiemelni, ami miatt kevés pont volt, hogy amit Dani is mondott, hogy nem voltak kifejezetten rosszak a támadósorok, haladtak, viszont pont ott voltak jók a védelmek a red zone-ban, ahol igazán számított, tehát nyilván a Ravens ezért is kényszerült többször field goalra, meg ugye Taron Johnsonnak az interceptionje is a mélyen a red zone-ban, illetve a saját területén belül keletkezett, és ugye haladtak az offenzek, pörgött az óra, és ezért is volt kevés pont, mert pörgött folyamatosan az óra, viszont amikor pont sikerült volna fölpakolni a pontokat, akkor léptek fel a védelmek. És ez egy nagyon-nagyon szoros mérkőzés volt, mert ugye, ha nincs ez a pick six, hanem ott egy TD van, akkor pont egyenlített volna a Ravens, és teljesen kiegyenlített a találkozó, ehelyett ott vége szakadt mindennek igazából, illetve hát a következő snap ugye magas lett, és meg is sérült Lamar, onnan meg aztán teljesen vége volt, de hogy amiben a Bills nagyon jó volt, és már a Colts ellen is, hogy a red zone-ban egyszerűen nem hagytak fölpakolni pontokat az ellenfélnek, és ez szerintem a jó csapatok ismérve valahol, hogy amikor a leginkább számít, és a fontos momentumokban, amikor kell, akkor lépnek fel.
És ez fontos lesz, mert beszélünk erről később még az adásban, de a Chiefs ellen is ez nagyon fontos lesz, mert a Chiefsnek pont a red zone a gyengesége, úgyhogy ez nagyon fontos lenne, hogy ezt majd most hétvégén is megoldják.
Ravens futójátéka egyedi és félelmetes tud lenni, de ha megvan a megfelelő emberanyagot, fel tudsz rakni egy olyan rendszert, amivel képes lehetsz megállítani, mint ahogy tette a Bills is. És már azért többször láthattuk, hogy a passzjáték nem segíti ki a csapatot. Ez mennyire Greg Roman sémájának a hibája, és ha igen, kellene változtatni a Ravensnek a támadó koordinátori poszton? Mi a megoldás szerinted, Dani?
Patrik is ugye feltette ezt a kérdést a Triple Coverage-ben tegnap, vagy nagyjából, vagy a hasonlót, hogy mi itt a probléma igazából, hogy elkapók nincsenek, Lamar Jackson nem passzol elég jól, vagy Greg Romannek a problémái ezek, és igazából az a válaszom, hogy nekem elsősorban Greg Romannel van problémám, a passzjátékok nem ellen, a futójátékoknál zseniális, amit csináltak, kreatív, nagyon jó sémái vannak, passzjátékoknál viszont ez egyáltalán nem igaz, és ez már kijött neki San Franciscóban is, úgyhogy ez nem új keletű probléma, úgyhogy elsősorban ennek tulajdonítom be a Ravens passzjáték gyengeségét. Emellett ki kell azt is emelni, hogy jó lenne még egy igazi első számú elkapó, vagy még egy jó elkapó Marquise Brown mellé. Lamar Jackson meg valószínűleg nem fog sokkal jobban passzolni, de ugye őt a lábával együtt kell nézni, és mint irányítót, és nyilvános lesz egy Tom Brady vagy egy Aaron Rodgers, nem is feltétlen kell neki, de jobb passz koncepciókkal azért bőven ki lehetne segíteni a dolgát.
Pont ezt akartam képzelni, hogy el tudjátok képzelni Lamart, mint aki passzokkal megnyeri a mérkőzést? Mert én egyelőre azért ezt nem látom, nagyon nem látom.
Hú, de jó kérdés. Én hát pont tudom, ezt írtam tudom, föl, hogyha hoznak mondjuk Lamarnak egy jobb, mondjuk akár egy VR1-et, VR2-t még Brown mellé, meg Andrews mellé, akkor azért jóval jobban néz neki ez az elkapó gárda. És mondjuk sokkal jobb lenne a pass playbook, akkor Lamar mennyi potenciál van még benne, hogy passzolja, mert szerintem ennél van benne több. Meg láthattuk, amikor MVP szezonja volt, és egy nagyon jó sima volt, vagy jobban a futásra koncentráltak, és valahogy több lehetőség nyílt a passzjátékra, akkor azért meg tudta dobni azokat, amiket meg kellett. És ha lennének olyan elkapói, amik, nem tudom, biztosabb kezűek 50-50-es labdáknál, a séma szabadabbra játszaná picit az elkapóit, akkor szerintem ő meg tudja azokat dobni. Lehet, hogy nem dob ilyen tűpontosan kis helyre, de szerintem amit így kötelezően meg kell dobni, azt ő meg fogja dobni, és olvassa azokat a játékokat, amit elvárunk tőle, de nagyon nagy extrát nem fog hozni, és szerintem egy-kettő lépcső még lehet benne.
Szerintem egyébként nem sok van Lamarban. Tehát az előző évben is inkább, amikor nagyon mentek, akkor nagyon sok üresre játszás volt, és meg kell dobni a kvázi majdnem, hogy kötelező passzokat, de azon kívül is az igazi veszély, az a futójáték volt, és Lamar lába. Én például nem látom képesnek Lamart arra, hogy 20 plusz yardos labdákat oldalvonal mellé odadobjon folyamatosan, és az működhessen. Ezért nem is lehet nagyon rá ilyen playeket hívni, nem is nagyon lehet így alakítani a playbookot. Egy picit lehet egzotikusabbá tenni ezt az egészet, de szerintem Lamarnak a passz képességei nem garantálják neked azt, hogy ebből tudsz egy olyan offenszt építeni, mint amit lehet, hogy Dani például elképzel.
Nem arról van szó, tehát nem arról van szó, hogy passzjátékra építsen a Ravens, és hogy ne használják ki Lamarnak a futóképességét. Inkább arról van szó szerintem, hogy amellett, hogy így futnak, amikor passzolnak, akkor kéne jobb koncepciókat hozni, mert azok nincsenek meg. És most tényleg itt az alapkoncepció szerintem rendben van, hogy mennyit futnak, hogyan futnak, stb. Csak amikor passzolnak, akkor meg nincsenek ott azok a játékok. És szerintem tavaly sem voltak ott, tavaly inkább az volt szerintem, hogy amennyire különleges volt akkor a futójáték, és amennyire nem tudtak arra felkészülni a védelmek, azok nyitottak meg olyan területeket, hogy könnyebb volt passzjátékkal is kijátszani az ellenfeleket, ezekre most nagyon jobban felkészültek. Most egyébként megnéztem a PFF-nél, csak a passzokat nézve a 15. irányító Lamar Jackson, szerintem ez így nagyjából rendelés van, a liga közepén lévő képességei vannak erre. Ez alapvetően nem baj, mert a futásaival kiegészítve meg simán top 10-es játékos irányító poszton. Szerintem jobb passzkoncepciók elnének ugyanennyi passzjáték mellé mondjuk.
De ha minden így marad, látjuk, hogy kevés, akkor Patrik, szerinted nincs Lamarban több passzjátékban, akkor sem a koncepció nem tudja kisegíteni, és hogyha minden marad így, akkor te látsz abban, hogy több legyen ebben a Ravensban, vagy akkor a védelmet, vagy akkor egy új projektet kell kezdeni, ha a te szemszögedet nézem.
Igen, én így gondolom, hogy kb. Ez is, ahogy a Ramsnél is elmondtam, a Ravensnél is kb. Ezt látom plafonnak, egy picit exotikus, vagy más felépítéssel, de hogy ezt látom plafonnak, mert nem látom egyszerűen Lamarban, hogy megdobna jobb koncepciói játékokat. Igen, rövid játékokat lehet, hogy lehetne ráhívni exotikusabb módon, viszont a defense-ek akkor is tudnák, hogy följebb kell lépni, előbb-utóbb összeszűkítenék neki a teret, és szerintem ugyanúgy legkésőbb a főcsoport döntőben búcsúzna ez a Ravens. Nyilván, hogyha a védelem még ennél is sokkal jobb lesz, de egyébként nagyon nagy bajok szerintem nem voltak ezzel a védelem, és nincsenek, lehet, hogy egy picit lehet még erősebb, akkor tudnak előrelépni egyedül.
Következő mérkőzésünk pedig a Kansas City Chiefs Cleveland Browns 22-17. A Chiefs ellenállhatatlanul játszott, esély sem adva a Brownsnak, mindaddig, amíg Mahomes meg nem sérült. Dani, azt a félelmetes performance kaptad a Chiefs-től, amit vártál, és sikerül szerinted elhallgatatniuk a kétkedőket?
Talán jobbat is kaptam, mint vártam, mert nem tudtam, hogy a meccs előtt mennyire lesznek rozsdás, vagy a meccs elején pontosabban mennyire lesznek rozsdásak. Azért legutóbb a Texans-án is belefutottak egy 24-0-ba, amikor így érkeztek a divisional körre, úgyhogy az első két drive, azt hiszem, az rendkívül meggyőző volt, tényleg az jobbat nem lehetett volna ennél összerakni, és ez ezen Reednek a zsenialitását dicséri ismét csak, úgyhogy igen, alapvetően még jobbat is kaptam, mint vártam.
És most csak a támadókat dicsérted, de egyébként akik igazán jobbat hoztak, mint vártuk, az a védelem. Tehát Steve Spagnuolo megint olyan tervet teszett ki, ami nagyon jól működött a Browns ellen, és a fél időben lévő három pont az azért szerintem mindenképp megsüvegelendő. Teljesen eltüntették a Brownsnak a futójátékát, és a Packers támadófalával ellentétben ez a másik nagyon jó támadófal, a Browns-é, egyáltalán nem tudott úgy működni, mint gondoltuk.
Igen, meg Andy Reidet én mindenképpen kiemelném még külön, hogy ezen a mérkőzésen is bebizonyította, hogy egy zseni, meg amikor neki ment a negyedik mérkőzés végén, negyedikre neki ment, és már mindenki elhitte, hogy itt csak beugrasztani akarják, aztán egy tökéletes játékot hívott, és még Henninek a dolgát is segítette, és életképes játékot tudott mutatni. Elképesztő, hogy ilyen idősen, és már úgy, hogy ilyen régóta a ligában van, folyamatosan meg tud újulni, és ennyire modern felfogásban játszik, számomra elképesztő. Erik, szerinted ő jelenleg a liga legjobb edzője?
Ezzel a meccsel mindenképpen abba az irányba vitte inkább ezt a kérdést, hogy igen, bár azért én neked nem szeretek kimondani.
Politikaira korrekt válasz.
Persze. Nem én vagyok ebben a kompetens, de nagyon, hát ez szerintem tök meggyőző volt, amit most megint csinált a Cleveland ellen, főleg így, hogy ugye a futástól kellett volna tartaniuk leginkább, szerintem, mert abban a zseniális idén a Cleveland, és nem is tudom mennyit az első fél időben ilyen 20-30 yardot futottak kb. Összesen. Tehát, hogy ez az brutális volt. És hát igen, és tényleg már elhúztak az első fél időben, bár azért itt hozzáteszem, hogy a Higginsnek volt egy touchback-et érő, majdnem TD-je sajnos, amivel talán még izgalmasabb lett volna a meccs.
Igen, ott talán lehetne bírózni, hogy miért nem lehet visszanézni. És amikor visszanézték a szituációt, és látták, hogy sisak a sisaknak volt, miért nem lehet zászlót bedobni rá, miért nem vették észre a bírók, bár annyira gyorsan zajlott a játék, és nem azt figyelte a játékvezető, úgyhogy szerintem amiatt támadni kár lenne, meg akkor most...
Hát inkább az az érdekes, hogy Stefanski...
Úgyhogy...
Igen, a Stefanski mondta a meccset, hogy náluk amúgy ez a policy, hogy nem nyújtják oda ilyen szituációkban. Hát mondjuk mi mást mondaná, nyilván én is ezt mondanám edzőként, de borzasztóan rosszul challenge-elt egyébként a meccsen. Most tudjuk be annak, hogy az első playoff meccse volt, de tényleg olyanokra dobott challenge-et, amire szerintem nem kellett volna.
Igen, de szerintem nagyon jó játékokat hívott egyébként, főleg az első fél időben, meg utána is meg tudott újulni a Browns offense, de voltak egész kreatív játékok, amik azért próbáltam meglepni a Chiefs védelmét, pedig nagyon jól felkészült volt a Chiefs.
Egyébként egy challenge volt, hogy ami nem jött be, és ott azt nézzük, hogy az ő szemszögből úgy látszott, hogy tényleg kiesett a labda, azt mondom, hogy az ő szemszögünkből bedobható volt, hogy idejük nem volt visszanézni, mert már támadott a Chiefs, de viszont volt egy másik, amit lehet, hogy be kellett volna dobnia, és ezt nem dobta be, úgyhogy igen, kicsit ilyen felemás volt. Most közben azt néztem meg, hogy a Browns offense-nek egy drive-okra lebontva, hogy működött, és igazából nem volt jó a Chiefs védelem, mert az első fél időben három drive-ból felraktak volna 10 pontot, hogy nincs ez a hülye eset a végén, de hogy elmentek egy field goal-ig, elmentek egy TD-ig, második fél időben volt egy interception, az nyilván szép volt a Chiefs védelemtől, meg hülyeség volt Bakertől, utána is egyből feljöttek két TD-t, végigmentek a csapaton, amit a Browns offense, úgyhogy én annyira nem voltam megelégedve a Chiefs defense-el.
A Chiefs defense mindig ezt csinálja, hogy azért néha nyelik a yardokat, de amikor jó. Fontos ők is a red zone-ba, akkor meg tudják állítani. Amikor fontos volt, a mérkőzés végén 5 perccel a végelet meg tudták állítani, visszaadták a labdát még a Chiefs offense-nek. Meg kell csinálni ezeket a játékokat is. Nyilván a Higgins játéknál volt egy kis szerencséjük is, de persze, hogy nem azt mondtam, ez a Chiefs védelem nem elit, és soha nem is volt. Ellenben azért ennél többet vártunk volna a Browns offense-től, és azt meg tudták hiúsítani.
Szerintem ez a Chiefs védelem a 2020-21 modern NFL-ének a védelme, igen. Ami enged yardokat, de a fontos szituációkban tudnak megállt parancsolni, labdát szerelni, vörös zónában viszonylag jók szerintem, meg egy-e playmakerük van, szerintem a mai ligában, hogyha van egy bomba offenzed, egy ilyen védelmet kell építeni.
Nem tudom, 7 drive-ból igazából 3 TD meg egy punt, vagy meg egy field goal volt, most a Higgins-t a TD-nek számoltam, nem teljesen igazságos, de
így könnyű.
Mindegy, így egyszerűbb számolni talán, de nem tudom, annyira én nem voltam azért megelégedve a Chiefs defense-en feléltenül.
Majd kifejtetted a véleményedet a Bills elleni beharangozónál.
Mit kellett volna egyébként még csinálniuk? Tehát még egyébként
most adtak hogy egy megállításuk volt azért, az nem sok egy meccsen.
Meg egyébként volt egy interceptionjük, amiből pontot tehetett volna föl egyébként a Chiefs offense, hogyha ott azt nem rontják el ezt a drive-et, és akkor te is dőlt volna a mérkőzés. Körülbelül ennyi kellett tőlük. Az első fél időben 3 pontot engedtek, szereztek egy labdát, és ott lezárhatta volna a meccset az offense. Ennyi. Körülbelül, amit Áron mondott, ennyit, egy modern defense-nek körülbelül ennyit kell csinálnia.
Térjünk át a Browns védelmére, és akkor szerintem az adás legnehezebb kérdését fogom feltenni neked, Patrik. Hogyan lehetne ráncba szedni ezt a Browns védelmet, és hogyan kezdenéd?
Hát a secondary-vel. Tehát ez elég egyértelmű válasz, hogy a secondary-ük borzasztó. Ward most visszatért, de igazából nem tudtak mit kezdeni a Chiefs-szel. Nyilván nem is a Chiefs-szel kell mit kezdeni, mert a liga legjobb pass offense-e, de az látszik, hogy ez a gyenge pontjuk, és a linebacker soruk se erős, de a mai modern defense-eknek, ha már az előbb erről beszéltünk, akkor nem a linebacker sorral kell kezdeni a rendberakást, hanem egy erős secondary-vel. A passzrásuk Gerettel azért rendben lehet, bár annyira nagyon nem nyűgöztek le most ezen a meccsen, de a Chiefs itt is jó meccselt, úgyhogy annyi, hogy kell szerezniük egy vagy két nagyon jó cornert, nyilván safety is jár, de mindenképp a cornerback sorral kezdeném.
Szerintem egyébként egy jó cornerre van igazán szükség, vagy az a kezdeném egy nagyon jó cornerrel, meg egy nagyon jó free safety-vel. Most jelenleg van három safety-ünk, mind a három igazából linebacker, csak vékonyabb. De hogy, tehát, hogy nincs safety, aki a hátsó zónákat ne tudná védekezni, úgyhogy szerintem ez a legfontosabb egy második számú cornerback mellett, mert tényleg Denzel Ward azért top CB-nek számít, de egy jó free safety az nagyon-nagyon kell, mert különben tök esélytelnek itt a Carl Joseph, Sandy Ho, Ronnie Harrison trióval, mert tényleg három vékony linebackerük van a safety-nek, az meg semmire se jó.
Hogyha pedig a támadós sort nézzük, Stefanskival előrébb tudott lépni a Cleveland Browns, a futójáték, a liga egyik legjobbja, Baker Mayfield is mutatott idén jeleket, már nagyon temettük, de az idei szezonja azért korrekt volt. Mennyi potenciált látsz még, Dani, a Clevelandnek az offenzében, mennyit tudnak mondjuk még előre lépni, mennyire lehet ez a sikernek a kulcsa, vagy mindenképpen a védelemre kell koncentrálni majd az off-seasonben?
Idén rendbe tették az offenszt igazából, főleg a falat. Tehát igazából szerintem támadó oldalon nem nagyon kell már semmit csinálni. Most Odell Beckham visszatér, nyilván még hozhatnak egy jó elkapót, az sosem árt, de szerintem az offense az teljesen kész van, és az attól lehet ugyanazt a jó teljesítményt várni, amit idén láttunk, úgyhogy támadó oldalon szerintem szinte nincs szükségük semmire, ez nyilván túlzás, mert erősíteni mindig lehet, de hogyha csak védő igazolásaik és védő draftpikjék lesznek, akkor szerintem rendben van a dolog.
Fú, ha már Odell Beckham Jr., ő nem nagyon találta meg az összhangot Baker Mayfield-del. Nem tudom, Erik, te megválnál Odell Beckham Jr.-tól, elcserélnéd, van helye egyáltalán ebben az offenszben?
Hát, nagyon jó kérdés. Nyilván most, hogyha rajtam múlik, én nem válok meg tőle, mert top elkapó, biztos, hogy találok helyet neki a csapatomban. Az, hogy most igazából a tavalyi, ugye idén nem sokat játszott, a tavalyi Baker Mayfield-en meg nem sokan kerültek egy hullámhosszra az elkapók közül, úgyhogy én még egy esélyt adnék neki.
Patrik?
De aztán rajta is múlik, hogy ő egyébként, hogy az Odell Beckham hogy vélekedik erről, de ahogy így néztem, social médiában azért ott volt, szurkolt a csapatának, szerintem nem mondott le róluk teljesen. Úgyhogy meg ez mindenképp biztató, hogy ő már egy olyan Browns-ba tér majd vissza, amelyik rájátszásba jutott. És tök nálam, jó a kilátásai.
Nálam minden azon múlik egyébként, hogy ha valami jó értéket ki tudnának harcolni érte, akkor én cserélném, mert amúgy működik nélkül is ez az offense, sőt, igazából úgy épül fel ez az offense, amiben kevésbé kell egy Odell Beckham, de hát szerintem áron alul semmiképp nem éri meg eladni, mert amúgy meg még adnék egy esélyt neki, hogy top elkapó, jól jöhet bizonyos szituációknál, szóval nálam az áron múlik.
Mi lenne az érték?
Nem tudom.
Első kör mindenképpen?
Mármint,
egy másodikért nem... már elcserélnéd?
Hát az, hogy elsőt nem fognak érte kapni. Nekem ez a bajom.
Nem biztos. Vannak ezek, akik all-int mondanak.
Az de a baj, hogy mire sérülék egy odállért.
Hát igen, az a baj, hogy azon még nem adom el, ezért, szerintem ezért fog maradni, tehát talán egy első kör legvégét, ha valaki, de nem látom egyelőre.
Szerintem a Cooksért adnak itt első köröket, meg minden, akkor Beckhamért is fognak. Meg, igen. Diggsel viszonylag hasonló volt a helyzet tavaly. Most az idei formáját ne vegyük bele ebbe a képetbe feltétlenül. De igen, az a probléma egyébként Beckhammel, vagy az volt a probléma idén, hogy erőltetni próbált a Baker Mayfield a felé való passzolást, vagy a támadó koordinátor, tehát hogy Stefanski próbált erőltetni, ez most egy jó kérdés nyilván, de az a baj, hogyha megeladod, akkor meg kelleni fog egy másik elkapó, mert azért Landry, meg Higgins, meg Peoples Jones azért egy elég sovány sor így önmagában.
Meg mondjuk egy Kansas City Chiefs, aki luxus pikkeket megtehet magának, mondjuk egy odadná az 1/29, 30, 31, 32 közül az egyiket a Brownsnak. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez egy rossz csere lenne, és Odell Beckhamet még nézhetnénk. Patrick Mahomes vezette támadósorba. Én lehet, hogy nekem azt tetszene, hogyha mondjuk akár 1/31, 32-re, vagy most nem tudom mennyire, de az bedobnák a Brownsnak. Most mondtam egy
az nem menne semmi. Ráadásul ugye Watkins ugye szabadidők lesz, úgyhogy lehet, hogy kell egy elkapó a chipshez, nem tudom. De ez jó gondolat, tetszik a gondolat.
Nem tudom, én 1/32-re most mock draftba Chris Olavét írtam volna, de aztán kiderült, hogy marad még a Ohio State-en még egy évet, pedig ő nekem szintén nagyon tetszett volna ott a Chiefs offense-ben. De menjünk is tovább a utolsó mérkőzésünkre, ami az öregek nagy csatája volt, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers 30-20. Patrik, mennyire győzött meg a két offense teljesítmény, és mondhatjuk azt, hogy az a csapat nyerte meg a mérkőzést, amelyik kevesebbszer lőtte lábon magát?
Mondhatjuk. Az offense teljesítmény egyáltalán nem győztek meg. Katasztrófa volt szerintem mind a kettő. És igen, 4 turnover a 0 ellen, abszolút ez döntött. Szerintem, ha 4-ből csak 2 van a Saints oldaláról, akkor ők nyernek. Na, számomra egy picit meggyőzőbbek voltak így csapatszinten, meg addig a pontig offense szinten is, amíg Jared Cooknak nem jött a fumble-je. Ezt mondtam tegnap is az ÖF-podban, hogy ott ugyanaz, mint a Bears ellen, beindult 2 Saints drive, az elsőből ugye TD lett a harmadik negyedben, majd itt a másodikban is már ott voltak a Buccaneers tér felén, jött a labdavesztés, és ahelyett, hogy 2 labdabirtoklás lett volna, egál lett, onnantól kezdve meg fejben jobb az a Tampa, Brady fejben jobb, mint Breeze, és nem hibáztak annyit, a defense oldalon pedig jöttek a villanásaik, abszolút ennyi döntött a két csapat közt.
Mindenképpen ki akartam emelni a mérkőzés végi jelenes sorokat, amikor Tom Brady és Drew Brees ott maradt beszélgetni a mérkőzés után. Nagyon megható pillanat volt meg, ahogy Brady még dobott egy TD-paszt Drew Brees egyik kölykének, meg tényleg, ahogy átölelték egymást lepacsizott a srácokkal. Nem tudom, számomra egy ilyen ikonikus pillanat volt. Az FK-n is kín volt a videó, megnéztem, vagy legalább 5-ször. Nagyon megható volt.
Ugye? Köszi!
Nem a FK-nak köszönhetően, de maga a videó számomra tényleg nagyon megható volt, és látni egy ekkora legendát, aki valószínűleg ez volt az utolsó mérkőzése, és Tom Brady, aki egy másik legenda, ennyire emberségesen viselkedett, és ott van a család, tényleg szerintem egy példaképek mind a kettőjük, és nagyon-nagyon szép jelenet volt. Meg szerintem mindenképpen beszéljünk arról, hogy Drew Brees miért volt annyira zseniális játékos, és miért a liga történelmének az egyik legjobb irányítója, miben volt a különleges a karriere során. Dani?
Hogy minden célpontotnak pontosan a közepét találta el, bárki bármit kért, és bárra kell passzolni. Nyilván karriere végén már a távolabb a célpontoknál ezt nem tudta megoldani, mert nem ment el addig a labda, de hogyha az a kérdés a karriere során mit tette őt különlegessé, hogy értem el ez, hogy a valahol volt legfontosabb irányító szerintem az NFL történetében.
Így van, abszolút, és tényleg bízom benne, hogy majd szakkommentátorként is helytáll, és egy gyönyörű karrierje volt Drew Breesnek. Na, de vajon milyen élet jön majd Breeze után New Orleansban? Erik teljes újjáépítés jön, és szétrombantják a csapatot, vagy más irányítóval ugyanúgy üldözni fogják jövőre is a Lombardit?
Egy nagyon-nagyon gyors közbeszúrásom lehet itt azzal, hogy mindannyian válaszoltok arra, hogy ha visszajönne Breeze, ti örülnétek neki?
Elfogult vagyok, az a baj.
Én nem.
Tehát örülnél?
Ha szakmailag nézem, nem, mert szerintem nekem van egy olyan, bármennyire szeretem Drew Brees-t, egy jobb irányító teljesítménnyel volt a Super Bowl-tól a Saints, mert nekem ez egy Super Bowl csapat. A védelem, a támadófal, az elkapó szekció, a futójáték, mind bomba erős, és egyszerűen csak nagyon limitált volt a Saints Drew Brees miatt, és egy jobb irányítóval szerintem nekik a Super Bowl-ba a helyük, és az elmúlt években is lehetett volna esélyük bejutni, úgyhogy mind szurkoló örülnék, hogyha láthatnám Drew Brees, de nem biztos, hogy jó lenne látni, szenvedni, de a Saints pedig egy, nem tudom, hogy Winstonnal vagy egy újonc irányítóval el tudnának-e oda jutni, de egy Stafforddal szerintem Super Bowl-ba jutnának.
Nekem ami a bajom volt a Breeze-zel, meg igazából ami miatt nem sajnálnám, az, hogy a végén már nagyon erőltette a dolgokat. Egyébként ő is lenyilatkozta a meccs után, hogy annak is tudható be a sok turnover, hogy olyan játékokat kezdett el erőltetni, ami nem ami nem megy neki, és ugye tavaly is ezen bukták be, hogy hosszabbításban még ott nem nyerte be a szekket, hanem még erőltette és feldobta az ég a labdát, amikor interception lett. Ezekből nagyon az látszik, hogy a Breeze az már megöregedett ehhez a sporthoz. Most azt mondta, hogy gondolkodni fog, szerintem erre fog jutni, tök szép jelenet sorokkal le tudná zárni most a karrierjét. És hát akkor ugye izgulhatnak a New Orleans szurkolók, mert ugye ott voltak ilyen felvételek, ahol azt mondta a Winstonnak, hogy ez most már a te csapatod.
Nem tök tudom, jó. Lehet duplavé tenni.
Nem tudom, hányan nyugodtak meg ettől.
Hát a meccs legjobb passzát azt Winston adta igazából.
Hát amúgy igen. És amúgy ezzel az egy passzával, azzal az egy passzával a fele yardját hozta a Breeze passzainak nagyjából.
Gyönyörű búcsúztatás.
Igen, pont a kell elvettek. Hát
élek ott van.
Pozitív részt az adásból.
És akkor térjünk vissza a kérdésre. Erik szerint a szétrobbantás jön, vagy pedig akár Winstonnal gyerünk, szerezzük meg a Lombardit.
Kíváncsi vagyok. Aztán mondjátok, Dani, ha hülyeséget mondok, de én azt hallottam, hogy ilyen 100 millióval lesznek cap fölött jövőre New Orleansban.
Hát így áll a helyzet jelenleg, de azért ez rosszabbul hangzik, mint amennyire a valóságban van. Igazából olyan óriási áldozatokat nem kell feltétlenül hozni, ki kell vágni 2-3 játékost, nem a legnagyobb sztárokat hosszabbítanak, mondjuk Remcsekkel. Igazából menedzselhető a dolog, nyilván új játékosokat nem fogja tudni hozni, meg kell várniuk 3-4 játékostól, de óriási problémákat azért ez nem jelent, mint amennyire ez így be van harangozva, hogy úristen, 100 millió vannak fölötte. Nyilvánvalóan nehéz helyzet vannak, tehát hogy ezt nem lehet szépíteni, de talán annyira nem rossz helyzet, mint amennyire ez így hangzik.
Na, hát, hogy visszatérve a Taki a kérdésedre,
köszönöm,
hogyha ez menedzselhető, nem tudom, hát azért még előttünk van egy off-season, biztos megnézi az
edzőt. Csak nem válaszolsz.
Le van némítva a Patrik. Én azt szoktam nézni, hogy mikor veszi le a némítást, mert mondom, akkor biztos mondani akar valamit.
Csak megúszott a válaszolj.
Vártam, hogy végre Erik állást foglaljon, hogy akkor újjáépítés lesz, vagy pedig nem, de nem történt meg, azért nem kapcsoltam vissza, gondoltam, majd akkor reagálok.
Na akkor átkötöm, vagy átformálom a kérdést, hogyha meg tudja oldani a Saint, hogy a kezdő csapatának a 80-90%-át nem veszíti el, és nagyjából befér a plafon alá, és megmarad a csapatnak a magja, és egy viszonylag hasonló erőségű csapat marad, akkor el tudjátok képzelni, hogy ugyanúgy a Super Bowlért esélyesek lesznek egy újonc irányítóval, vagy Winstonnal, vagy milyen irányító kellene ahhoz, hogy esélyesek legyenek egy újabb menetelésre. Patrik?
Tyson Hill már föl sem teszed?
Ezt mondtam, ezt a katonés, azért itt a disrespect Taysom Hill.
Vele már nem is számolsz?
Én nem.
Szerintem amúgy nem lesznek sehogy Super Bowl esélyesek. Rájátszás esélyesek lesznek, viszont nem lesznek jobbak se Winstonnal, se pedig azzal az irányítóval, akit a draftnak azon a részén tudnak szerezni.
Szerintem egyébként nem eredmegség azt elvetni, ezt a meccset lehet, hogy megnyerték volna Winstonnal. Nyilván nem biztos, tehát nem erre azt mondom, de hogy elképzelhető, hogy jobb esélyek lettek volna Winstonnal. Nyilván most ezt sem fogjuk megtudni, meg az is kérdés, hogy Winston aláír-e mondjuk megint 1 millióért a Saintshez, mert sokkal többet nem engedett meg magának a csapat, úgyhogy ez is egy kérdés. Ha nem, akkor marad Taysom Hill, vagy egy újonc, mert ugye Hill oda van kötve, azért neki nagyobb a szerződése, de nyilván nem látom. Winstonnal szerintem a rájátszásért mehetnek alapvetően, Super Bowl-ban nem gondolnám őket. Ja. Most sem éreztem azt, hogy meg tudják verni még a Packers-t és a Lambeau-n, és akkor még a Super Bowl-ban is megverik a Chiefs-t vagy a Bills-t. De nyilván ebben ez sok, vagy ez nagy részt annak volt köszönhető, hogy Breeze-ben már nem láttam ezt az X-faktort.
Szerintem akkor ki is veséztük a Saints-nek a jövőjét. Super Bowl-t nem várunk tőlük, de playoff esélyeik meg lehetnek, és akkor jöjjön a prime time robotunk, ahol bearangozzuk a konferencia döntőket. Vasárnap 21:05, Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers. alapszakaszban nagyon simán nyert a Tampa Bay. Mennyire szabad kiindulni abból a mérkőzésből? Dani?
Érdekes, mert mind a két konferencia döntő már volt az alapszakaszban, és mind a kettő a hatodik héten volt, úgyhogy csak ilyen kis furcsaság, hogy pont úgy alakult a menetrend. De ugye erről a meccsről nagyon furcsa volt ez a találkozó. Tehát ugye erről a Rodgersnek az a legrosszabb mérkőzése volt az egész szezonban, és a Tampa Bay Buccaneers defense annyira meg tudta nehezteni a dolgát, hogy egyszerűen nem tudott mit kezdeni azzal, hogy ennyit blitzelték, és ennyire jól elvették az elkapóit. Nem volt akkor válasza a Packersnek, szerintem most lesz, és ugyanezzel a taktikával nem fogja tudni Bowles megzavarni Rodgers-t, más taktikája pedig szerintem nincs arra, tehát amit már láttunk tőle, az meg nem fog működni a Packers-en, úgyhogy nem annyira látom, hogy megismétlődik ugyanaz a helyzet, ami akkor volt. Az egy nagyon durva fordulás volt ott, pedig ugye Packers még vezetett is a meccsen, tökkül kezdték a meccset, és utána ott meg akkora szétesés volt, ami szerintem nem fog még egyszer jönni.
Ja, én is ezt akartam, hogy ott azért lélektanilag az, hogy eladta Rodgers a labdát, azt szerintem őt is lenullázta.
Itt nem fogja eladni szerintetek akkor?
Lehet, hogy elfogja. Azt gondolom, hogy nem fogja tudni 3-4-en keresztül lenullázni.
NFC döntőben mindig eladja.
Én is ezt akartam. Sajnos.
De egyébként meg tök érdekes, hogy a Tampa Bay Buccaneers sokkal jobban, jól fogja a futást, és hogyha megint ilyen felfogáson jön ki a Packers, hogy futni akarunk, rövid passzos játék, nem tudom, mennyire működhet, vagy más felfogásban kell kijönni a Green Bay Packersnek a Rams elleni mérkőzéshez képest. Patrik?
Szerintem nem feltétlenül. Ugye fontos, hogy a Buccaneersnél visszatér Vita Vea, aki azért a futás ellen fontos részvevő lehet, még akkor is.
Nem biztos, hogy visszatér egyébként. Hogy hát ugye az edzési periódust aktiválták, szerintem hétvégére derül ki ez, hogy játszik, vagy nem, de igen.
De egyébként, hogy a visszatér, és ugye nem lesz 100%-os, úgyhogy részben lesz csak kihatása a futójátékra. Szerintem az nagyon fontos a Packersnél, és ugye én is vissza akartam csatolni az alapszakasz mérkőzésre, hogy ott is egy jobb csapat benyomását keltették egészen addig a pillanatig, amíg Rodgers el nem adta. És ott érthetetlen módon kicsit föladták a saját játékukat, elkezdtek kapkodni, amit még több hiba hozott. Nagyon fontos a Packers számára, és a Rams ellen is ezt nagyon jól csinálták, hogy türelmesen ragaszkodjanak a saját elképzeléseikhez, ne akarnak minden áron mindenből nagy játékot, pontot csinálni, meg ne ijedjenek meg attól, hogyha Tampánál véletlenül egy-egy olyan védő megoldás van, amiből esetleg labdaszerzés vagy nagy játék születik, hanem módszeresen aprítsák be ezt a Buccaneers-t is, mert nem rossz ez a defense, de azért secondary oldalon szerintem a Packers számára abszolút sebezhető. Futójáték, ott nem tudom eldönteni, hogy mennyire fog működni egyébként a Buccaneers ellen, mert azért az egész szezonban nagyon-nagyon jó futásvédő csapat volt, Devin White egyre jobb formában van így az év végére, úgyhogy lehet, hogy az annyira nem fog működni, mint itt a Rams ellen. Ellenben én passzjátékok terén még nagyobb teret is látok, mint a mi volt most itt hétvégén nekik.
Igen, ez biztos, hogy így van, hogy ugyanaz a játék nem fog működni a Buccaneers ellen, mint a Rams ellen, mert nagyon más védelmekről van szó. Az, hogy most nem fog menni esetleg a futás, az azt jelenti, hogy mondjuk a hosszú játékok menni fognak, mert abban is nagyon jó a Packers. És alapvetően a Blitz ellen is nagyon jó Rodgers, mégsem ez jött ki azon a mérkőzésen, tehát ott valami azt csinált a Buccaneers, amit azóta senki, meg előtte se nagyon senki, hogy blitzekkel tudta megverni Rodgers-t, ami valamilyen szinten értetlen is volt. Annál biztos, hogy jobb lesz a Packers offense, mint amit ott láttunk, viszont ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg is nyerik a mérkőzést.
Igen, mert szerintem azok a blitzek nagyon-nagyon jól sikerültek. Nem tudom, hogy ilyen kereszt mozgások voltak, azt nem nagyon tudta felvenni a Packers támadófala, és azóta azért a támadófal is nagyon előre tudott lépni, sokkal erősebbnek tűnik nekem. Meg Rodgers is még hamarabb engedi el a labdát, és nem feltétlen tartja meg, ott pedig azok a blitzek pedig sokszor 2 másodpercen belül odaértek, úgyhogy talán az lehet egyébként a Packersnek a sikere, hogy még így is a passzjáték felé tolják el a labdát, mert irányt, mert szerintem fel tudják majd venni megfelelő módon a blitzet, és a sokkal jobb a Buccaneersnek a futás elleni védelme, úgyhogy lehet, hogy nem kell elsőre, másodikra futni, sőt, lehet, hogy sokkal jobb, hogyha mondjuk elsőre fut a Packer, elsőre passzol a Packers, és sokkal jobban a passzjátékra hagyatkoznak majd. De menjünk át a túloldalra. Tom Brady-jéket a Saints ellen egész jól le tudta venni a három nagy elkapót, Evans, Godwin, Brownst. Ezt meg tudja akár csinálni a Packers defense is, vagy ehhez nincs meg a megfelelő séma, emberanyag, Dani?
Nem gondolom. Szerintem a Saints defense az egy nagyon-nagyon rossz matchup volt a Buccaneers offense-nek, és nem nehéz pontosan megmondani, hogy miért, tehát nyilván sok emberezés miatt, a sok too high safety miatt, tehát ezek benne vannak. Latimore is csak Evans ellen tud igazán jól játszani, mások ellen nem, de ellene viszont nem lehet megverni. Úgyhogy szerintem nem lesz képes arra a Packers védelme, amire a Saints védelme képes volt. Nyilván adott egy jó tervet talán a Packersnek, hogy ez egy működőképes védelmi séma lehet, de a Packers defense meg nem igazán ezt játssza, tehát nem tudom, mennyire akarnak most egy nagyobbat változtatni, meg hogyha két safety-vel állnak fel hátra, akkor a futást még jobban engedik, ami amúgy sem egy aminek a megállítása amúgy sem egy jó a Packersnek, úgyhogy nagyon más lesz ez a matchup is, mint amit múlt héten láttunk, ahogy a túloldal is, tehát igazából az előző heti meccsekből szerintem semmit nem szűretünk le a következő hétvégi meccsekre vonatkozóan.
Igen, a Packers védelmének az egyik gyengesége a futás elleni védelem. Ennek fejében Erik inkább futatnád a labdát a Tampa helyében, akiknek nem annyira erőségük a futójáték, vagy pedig hagynád, hogy Brady nyerje meg a mérkőzést, és az a bomba elkapó sort pedig minél többször megpróbálnád célba venni.
Nem, hát is mondanám, mert a Leonard Fournette most itt a rájátszásban úgy néz ki, hogy kezdi megtalálni magát, úgyhogy ő egyébként, hogyha nem készül a Packers futás elleni védekezése, úgy, ahogy mondjuk a Titans ellen sikerült őket felkészíteni, akkor ő szerintem mindenképp veszélyes lehet. A másik kérdés meg ugye, hogy lesz-e megint ilyen meccs a Bradynek, hogy összesen azt hiszem csak hat elkapása volt ennek a triónak, az Evans-Godwin-Brown triónak, ami nagyon kevés, szerintem ilyen nem lesz a Packers ellen. Ott fogja jobban dobálni, és akkor én meg bízom abban, hogy nem lesz egy jó meccse a Bradynek, ahogy mondjuk a Saints ellen se volt annyira jó meccse. Én egy olyannal már, hogyha egy ilyen szintű meccset hozna Brady a Packers ellen is, mint a Saints ellen, akkor szerintem jó eséllyel tudna nyerni a Green Bay.
Patrik, szerinted mi lehet a kulcs a Tampa Bay Buccaneers offense-nek? Hogyan tudják szétszedni a Packersnek a védelmét?
Én megmondom őszintén, hogy lehet, hogy futtatnám a labdát, nem feltétlenül első dánoknál, de próbálnám kicsit megtömni a Packers-t a futójátékokkal, és amikor már följebb lépnek a safety-k, akkor esetleg Antonio Brown-nal és Godwin-nal megverni ezekben a lyukakban. Bár én most azt olvastam, hogy Brown például nem teljesen 100%-os, szóval nem tudom, hogy az ő sérülése mennyire fog kihatni a játékra, azért az egy kulcs dolog lenne, hogyha ő kiesne, és hát nem beszéltünk arról sem, hogy most itt a Saints ellen nem nagyon sikerült a Titan-eket bevonni, főleg Gronkowski-t itt az egészbe, de én várok Gronkowski-tól is egy jó mérkőzést. A Packers linebacker sora és safety sora talán jó táptalaj lehet ahhoz, hogy Gronkowski villanjon, bár azt is hozzá kell tenni, hogy most már azért nem az a szupersztár, mint aki volt a visszavonulása előtt. Ettől függetlenül szerintem általa is sebezhető ez a védelem.
Igen. Maga annyiban egyetértek, hogy a mérkőzés elején én is megnézném, hogy mennyire működik a futójátékos, hogyha 5-6 yardok jönne belőle, akkor lehet rá támaszkodni. Meg attól függ, hogy a Packers mennyire vezet, mert hogyha kezdenek szép lassan ellépni, és mondjuk ők tudnak haladni, és gyors drive-okat vezetni, és mondjuk ugyanúgy, mint a Rams ellen az első 5 drive-ukból 3 TD, 2 field goal jön, és jönnek a pontok, akkor lehet, hogy utána a Tampa Bay-nek mindenképpen át kell állni majd a passzjátékra. Tippeljünk. Dani, mit mondasz?
Packers hazai pályá miatt, de nehéz.
Patrik.
Buccaneers.
Erik.
Én Packers-t mondok.
Én is Packers-t mondok. Az edzői különbség miatt is talán. Matt LaFleurék nagyon-nagyon jól fel tudnak készülni. Arians-éknél azért most is volt hiba, nem feltétlen. Tudnak akár annyira megújulni mérkőzés közben, bár abban még LaFleuréknek is kell fejlődni. Meg a tavalyi szezonokban nem éreztem a Packers-on a Super Bowl-t, az idei szezonban érzem, hogy minden annyira összeállt, hogy meglegyen. Tampában meg nem tudom, hogy minden össze tudott állni. Benne van annyira a Tampa Bay Buccaneers, de jelenleg egy picivel jobb csapatnak, meg összeszokottabb csapatnak érzem a Packers-t.
Köszönöm, mielőtt tovább megyünk. Hát nekünk breaking news, de amikor hallgatják, akkor már nem lesz az, hogy Revis megtalálta a védőkoordinátorát. Ugye beszéltünk arról az adásban, csak azért hoztam fel, hogy Raheem Morris lett a Revis védőkoordinátor, aki ugye a Falkosznak volt a ideiglenes főedzője.
És nem tudom, mennyire tetszik a kinevezés, Dani?
Dan Quinnhez képest nagyon jó munkát végzett a Falkosz védelmével.
Mik az nem nehéz.
Hát jó, ez is igaz. De egyébként jól nézett ki ez a Falcons védelem, olyan relatíve jól nézett ki, tehát egy közepes egységet össze tudtak hozni a szezon második felére. Nem rossz, meglátjuk, nehéz edzői kinevezésekről, főleg a koordinátori oldalon jósolni vagy jókat mondani, mert keveset látunk ebből.
És akkor jöjjön az utolsó mérkőzésünk, 0 óra 40-től Kansas City Chiefs, Buffalo Bills. Legfontosabb kérdés, hogy vajon játszik-e Mahomes, és ha nem, akkor elképzelhető egyáltalán, hogy nyere a Chiefs. Patrik?
Szerintem nem, hogyha Mahomes nem tudja vállalni a játékot, bármennyire is fölkészülnek Hennyvel, és nem volt egyébként borzasztó itt a Divisional Roundban sem. Azt el tudom képzelni, hogy egy picit meccsben lesznek, és nem lesznek teljesen életképtelenek, de az, hogy nyerjenek, ahhoz szerintem nagyon kevesek lennének.
Igen, ez elég egyértelműnek tűnik. Az, hogy játszik-e Mahomes, az egy nehéz kérdés, mert ugye adja a szólásban ritka az, amikor egy hét alatt felépülnek, de láttuk már erre is példát, és minden a gyereszkodás más, tehát attól még, hogy elég rosszul nézett ki a pályán, nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenképp ki fogja adni a mérkőzést, attól függ, milyen tünetei lesznek. Jelenleg azért hát az tudása mindenki, de azért nagyon sokan úgy számolnak, hogy játszani fog Mahomes, a fogadérodák is így lőtték be az otcaikat, ami általában eléggé prediktív szokott lenni, és ők eléggé jól szokták ezt tudni, úgyhogy én azzal számolnék, hogy Mahomes játszani fog.
Meg érdekes volt, hogy annyira nagy ütést én nem láttam, amit a fejére kapott volna, vagy nagyon durran beverte volna a fejét, mint hogyha a nyakára kapott volna egy nagyobbat, és nem tudom, lehet, hogy a gerince, vagy a nyaka kapott egy olyan ütést, hogy elvesztette, nem kapott elég levegő, de lehet, hogy a végül is agyrázkódás volt annyira durva, de nekem nem tűnik annyira veszélyesnek az eset, hogy ne épülne fel a mérkőzésre.
Nem volt jó a kameraállás egyébként, de olvastam róla, vagy néztem róla egy előző videót, hogy amikor ott ugye levitte a földre a védő, akkor a földbe ütötte be a fejét, ami nem látszott pont, mert pont nem vitte le annyira a kamera szögét a kameramen, de ott a földbe ütötte be, és ott állt meg, és csapott egy kicsit vissza, úgyhogy az okozta az agyrázkodást egyébként, és mondta ott az orvos, hogy egyértelmű agyrázkodás volt, mert az már, ahogy ott feküdt, és ki volt nyújtva a keze meg a lába, azt mondta, hogy már ott egyértelmű volt, hogy agyrázkodás van. Az meg utána, ahogy felálltott, meg elég nyilvánvaló hát volt.
Igen, az para volt. De térjünk rá a mérkőzésre, és akkor vegyük úgy, hogy játszik Patrick Mahomes, mert igazából úgy érdekes a párharc. A Bills védelme fel tudott lépni a Colts ellen és a Ravens ellen is, a futójátékot nagyon jól meg tudták állítani, pedig nem ez a Bills védelemnek az erőssége, hanem mondjuk, hogy inkább engedik futni az ellenfelet, és a passzjátékra koncentrálnak, úgyhogy most más filozófiában kell kijönniük, mint az előző két mérkőzésen. De szerinted, Patrik, megvan az emberanyagok, hogy le tudják lassítani Patrick Mahomes-ékat?
Hát, ha itt teszed fel a kérdés, hogy le tudják-e lassítani őket, akkor ahhoz talán azt tudom mondani, hogy igen. Nyilván ahhoz, hogy megállítsák őket, ahhoz nem, mert alapvetően nem annyira jó a pesztrásuk sem, és a szekündőrük sem, hogy egy ilyen szintű offense levegyenek a pályáról. Ellenben lelassítani le tudják, és lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de én a Bills helyében megpróbálnám emberezni a Chiefs-t, mivel a zónák közti részeket nagyon-nagyon jól támadják, Kelsey-vel szerintem abszolút meg tudnák őket verni, és megpróbálnám emberezni, emberezéssel esetleg megállítani ezt az offense-t. Nyilván a safety-ket nagyon hátul hagyva, hogyha Hill egy-egyben meg tudja verni az emberét, ami bármikor megtörténhet, akkor ne legyen abból gond, és minél kevesebb emberrel esetleg kordában tartani, zsebben tartani Mahomes-t, bár ugye arról nem beszéltünk, hogy ugye lábsérülés is van Mahomes-nak, ami olyan szempontból közbeszólhat a meccsbe, hogy így a mobilisságát kicsit elveszti, és talán nem fog tudni annyira elmozogni a, nem csak a nyomások elől, hanem nem fogja tudni meghosszabbítani a játékokat sem, ami szintén nagyon fontos lehet.
Érdekesen egyáltalán nem az emberezésre gondolnék a Bills-nél. Az első meccsük egyébként végig zónáztak, ráadásul annyira laza zónákkal játszottak, hogy az csak na, ugye két safety-vel álltak fel végig, és ilyen nagyon messze álltak fel a line of scrimmage-től, kb. Mint ahogy Greg Williams játszatja a single high safety-t ilyen angel pozícióban, hogy millió yardra a line of scrimmage-től. Tehát igazából az volt a taktikája a Bills-nek a hatodik heti meccsen, hogy egyetlen hosszú játékot sem engedtek, és az így is volt, hogy nulla darab 20 plusz yardos passza volt Mahomes-nak a meccsen, ellenben engedték azt, hogy fusson a Chiefs, és ezt a Chiefs ki is használta, hogy 200, nem tudom hány yardot szereztek a földön, de szerintem ez az most is a taktika, mert talán a Bills-nek az a jobb, hogyha inkább elkényszeríti a Chiefs-t arra, hogy rövid játékokat játszanak, és akkor majd a Red Zone-ban megpróbálják őket megállítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lesz a Bills terve, és akkor meglátjuk, hogy Mahomes elég türelmes lesz a végig, és a futójátékot is használják-e. Úgyhogy én így látom ezt a párharcot.
Igen, meg akár emberezés, akár zónázás. Nagyon fontos lesz, hogy lelassítani tudják a Chiefs, mert megállítani valóban nem lehet, de szerintem van annyira jó a támadósoruk, hogy a védelemnek igazából az lesz a feladata, hogy lehetőséget adjon a támadósornak megnyerni a mérkőzést, és mérkőzésben tartsák a Bills-t. És szerintem erre azért lehet esély, meg láthattuk, hogy a Bills is tud playmaker lenni, és szerintem a modern NFL védekezésre visszatérve abban jó a Bills is, mert yardokat engednek, de fontos szituációban szintén fel tudnak lépni, meg tudják oldani a szituációkat, tudnak playmaker-ök lenni, és a tavalyi szezonban pedig azt láttuk a Bills-nél, hogy komplekten bombaerős a Bills védelem, de az meg nem fenntartató. De az idei szezonban meg láthattuk azt, hogy amikor igazán kellett, és az offense-nek nem volt annyira fantasztikus napja, akkor tudott a Bills védelem előrukkulni, és akár a védelem felfogásnál is mindig megtalálták azt, hogy mi lehet a legjobb séma, legjobb lehetőségük, úgyhogy nem féltem én annyira a Bills védelmet, nem tudném még pontosan, mi lehet a megoldás, de hogyha van védelem, amelyik akár egy mérkőzésre felnőhet, vagy megnehezítheti egy kicsit a Chiefs dolgát, én a Bills védelmében mindenképpen látom.
Ugye még az lehet érdekes, hogy akár játszik Mahomes, akár nem, de főleg ha nem, akkor a Chiefs azért tudja futtatni a labdát, és nem hagyományos módon futtatják, hanem általában megpróbálják mozgatni a védelmet, és szélső futás, nagyon sok szélső futással operál, akár az elkapók kezébe adva a labdát. Erre nem feltétlenül látom azt, hogy a Bills védelem fel tud készülni, de nyilvánvaló egyébként, hogy nem futójátékokkal fogja megvenni ezt a Bills a Chiefs, csak például a Browns ellen is látszott, hogy az első két drive-ban azért Reed készült azzal is, hogy ne csak a passzjáték menjen, és egy kicsit a védelem ilyen szempontból is fel legyen lazítva.
Az még nagyon durva volt egyébként a hatodik fordulós meccsükön, hogy a Bills nulla darab blitzet hívott az egész meccsen, amire 5 éve egyetlen egy csapatnál sem volt példa, hogy amióta a Next Gen Stats-et vezetik, úgyhogy ennyire nem akartak blitzelni Mahomes-t, durva ilyen extrém hozzáállás.
De egyébként ez egy jó taktika, tehát én sem blitzelni, bár így, hogy most a lába nem teljesen egészséges, így lehet, hogy átgondolnám ezt a dolgot, de egy egészséges Mahomes-t én sem blitzelnék.
Meg ha már blitz, akkor ez a túloldalon is érdekes lesz, mert a Chiefs nyomás alá tudta helyezni Baker Mayfieldet, és működött ez a taktika. Josh Allen pedig nyomás alatt az idei szezonban nagyon jól játszik. Blitz alatt pedig szintén parádés, és meg tudja oldani ezeket a szituációkat. A Chiefs védelmében védelme helyében mennyire blitzelnétek, próbálnátok nagy nyomás alá helyezni Josh Allent, vagy inkább akkor a secondary-re koncentráltok, duplázzátok Dix-et, mi lehet ott a megfelelő hozzáállás? Dani?
Hát megint visszakanyarodva az előző mérkőzésükre, ott elég sokat blitzelt Spagnuolo, 31 dropbackből 15-ször, és nagyon jól is működtek, mert nyomást le tudták helyezni Allent is, és egyébként Allennek egy elég rossz napja volt azon a mérkőzésen. Ugye emlékeztünk, ott megmondtuk, hogy 4 jó meccs, 4 rossz meccs, aztán utána csak jó meccsek jöttek kis tudással, és ez a rossz meccsek közé tartozott, ami most egy jó kérdés, hogy azóta neki jobban megy a blitz ellen, és statisztikailag ez nyilván így van, és az meg egy jó kérdés, hogy most ez majd beválik-e, és működik-e, vagy egyáltalán Spagnuolo azt akarja-e, hogy blitzeli Josh Allent. Azt lehetjük Spagnuolóról, hogy elég változatosak a playhívásai, és elég agresszív is alapvetően, úgyhogy érdekes lesz, hogy ő most mit tervez. Múltkor bejött ez a blitzelős dolog, nem tudom, hogy most is be fog-e jönni, mert azt is láttuk, hogy Allen idén összességében nagyon jó volt a blitzelen.
Igen, mindenképpen érdekes lesz. És Patrik, azt látod, hogy a Bills offense tudja tartani a lépést a Chiefs-nek az offenzével?
Igen, látom, hogy tudják tartani a tempót egyébként. Amit én az előbb elfelejtettem hozzátenni Dani után, hogy én a blitz kérdést nem tudom, mit kezdenék, ellenben biztos, hogy Dix-et próbálnám kivenni a játékból, mert egyértelműen látszik, hogy amikor neki megy, és ő az egyetlen, aki igazán a Ravens ellen is szinte hibátlanul játszott, vagy hát közel hibátlanul játszott, mindenképp megpróbálnám a Chiefs helyébe őt kivenni a játékból, aztán akkor nagyon jó kérdés, hogy akkor mihez nyúl a Bills, mert Beasley még mindig nem 100%-osan egészséges, John Brown ilyen elég inkonzisztens elkapó, futójátékot meg egyáltalán nem hívnak, tehát onnantól kezdve, hogyha Dix-t kiveszed a játékból, az egy sokkal érdekesebb kérdést vet föl szerintem, hogy mit kezdenek a labdával.
Mondjuk ez egy jó kérdés, hogy hogyan veszed ki Dix-t a játékból, mert az se egy egyszerű dolog.
Nyilván. Hát duplázod, meg megpróbálsz tényleg minden fegyvert bevetni, teljesen nem tud lenullázni őt se valószínű.
Erik, szerinted ki lehet ezen a mérkőzésen az X-faktor, aki döntő lehet ebben a párharcban?
Hát rengeteg ilyen van. Rögtön ugye az első, a Mahomes, hogy játszik-e vagy sem, meg hogy milyen formában játszik, de talán a Dix, hogyha a Bills mondjuk nyerne, vagy esélye lenne a győzelemre, akkor én azt csak úgy tudom elképzelni, hogy a Dix az jól van használva, és eddig jól áll a rájátszásban, mindkét meccsen 100 yard fölött kapott el. Hogyha ezt ő tudná hozni most is, akkor azért ez egy izgalmas párharc lehetne talán.
Én Hardment mondanám még, aki... de hogyha esetleg nem jut elég figyelem, akkor akár futójátéknál, akár rövid passzos játéknál, egy-egy checkdown-nál hozhat könnyed first down-okat, az még lehet egy fontos fegyver. Nem ő fogja eldönteni a mérkőzést, de mikor mondjuk ég a ház, vagy baj van, akkor egy-egy first down-t meg lehet vele oldani. Tippeljünk. Erik, kit mondasz?
Nekem az a kérdésem, hogy tippeljünk-e a jelenlegi tudásunk, vagy adjunk-e két tippet, hogy mi van, hogyha a Mahomes játszik, vagy ha nem játszik?
Szerintem, ha nem játszik Mahomes, mindannyian a Bills mondjuk, nem?
Hát, ha te is, akkor igen.
Szerintem igen. Bár szoros meccs lenne, de a Bills-t mondom. És akkor tippelj Erik Mahomes-szal.
Hát akkor Chiefs. Esélyesebbek szerintem.
Dani?
Bills.
Wow. Indok? Van hozzá?
Hát, ma most kicsit sérültem, nem tudom. Nincs. Tehát szerintem a Bills-ben megvan az, hogy megállítsa a Chiefs-t. A hosszú játékokat nem fogják engedni, a rövid játékok azok menni fognak valószínűleg, de mármint, hogy a Chiefs oldaláról. Az offense szerintem meg tud olyan jó, hát annyira jó, azán nem tud lenni, mint a Chiefs, de fel tud érni hozzá alapvetően, úgyhogy de ez egy ilyen pénzledobós mérkőzés, ez is, mint a másik is, úgyhogy nagyon magabiztos nem vagyok, hogy milliókat akarok fel rá.
Házat, asszonyt, mindent.
Igen.
Patrik?
Szerintem is Bills.
Na, azt hittem, hogy te Chiefs mondasz.
Én Chiefs mondok, és tartom ezt az 50-50-ed, de egyetlen egy pont nálam az, hogy a Chiefsnél megvan a playoff rutin. Azért a játékosok nagy része volt már a konferencia döntőben, Super Bowlban már régóta playoff résztvevők, Andy Reidnek is nagyobb a tapasztalata, és még nem tudom, hogy a Bills-t el tudom annyira hinni, hogy egy ennyire fontos mérkőzésen is a legjobbjukat tudják nyújtani. Hogyha igen, akkor látom, hogy megverik a Chiefs-t, de nem vagyok benne biztos, hogy ők fogják tudni a legjobbukat hozni ezen a mérkőzésre, és nem fognak benne hibázni.
Ez a rájátszás, Taki. Itt egy meccsen bármi megtörténhet.
Így igaz.
Igaz is, hogy a Chiefs nyer.
Így van. Úgyhogy ezzel a fantasztikus mondással zárjuk mai adásunkat. Jövő héten ismételten jelentkezünk. Búcsúzunk. Sziasztok!
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 Ez a műsor a Béton közösség tagja.